Rómaiságom cselekedetei harmadik fejezetének első hét verse lesz. Felolvasom tehát a textust. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután 3 órára. Arra vittek egy születése óta sánta férfit, aki napról napra letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet ékes kapunak hívtak, hogy alamizsnát kérjen a templomba menőktől. Amikor meglátta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, alamizsnát kért tőlük. Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta, nézz ránk! Ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. Péter ekkor így szólt hozzá, ezüstöm és aranyom nincsen, de amin van, azt adom neked, a názáreti Jézus Krisztus nevében, kelj fel és járj. És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája. Tehát ahogy a köszöntésbe szóba került, advent második vasárnapja van, a várakozás ideje. Ugye a várakozás nem csak az ünnep idején járja át életünket, hanem a mindennapjaink része is. Ahogy a Prédikátorok könyvébe olvassuk, mindennek szabott ideje van. Így elmondhatjuk, hogy a várakozásnak is. Hogy profán példákkal éljek, várakozunk például, amikor a ebédet főzik, várakozunk villamosra, vagy buszra várakozunk, hogy betöltsön a net, és ugyanilyen várakozás a gyógyulás is. És a gyógyulásnak egyik szakasza a lábadozás. Ezt azért mondtam ezt a bevezetőt, mert ugye tudjátok, hogy én nyár végén, ősszelén átöztem egy lábműtéten, és megtapasztaltam ezt az időt, a várakozás idejét, miközben lábadoztam. Ennek kapcsán egy hónapot otthon töltöttem, és ez alatt a hónap alatt minden nap hosszú sétákat kellett tennem a gyógyulás érdekében. Ezek a séták ugye parkokon keresztül történt, és a természet az nagyon szépé tette, és miközben a természetbe sétáltam, sokszor olyan világ nyílt meg bennem, ami a hitvilága, és kérdéseket tesz föl, és válaszra is vár. És általában azt a kérdést tettem föl magamnak, hogy a hittel kapcsolatban mi az, ami nekem van, hogy mennyi hitem van. És mindig a válasz az volt, hogy tulajdonképpen semmim nincsen. Kevés ez a dolog, amit én ezzel kapcsolatban érzek. Csak annyi, amit John Wesley egyik prédikációjában megfogalmazott, hogy mire legyek büszke önmagammal, hiszen minden, miben kiemelkedőt alkotok, ami dicsőségem, az Isten munkája bennem. És szintén az ő adománya, amire felépítettem mindazt. Szóval én ugyanezt éreztem, ezt a passzív, nem aktív hitbeli megélést, ami visszaszorul egy ilyen személyes területre, és a keresést háttérbe szorítja. Az első ilyen hét után elkezdődött az főiskolai szemeszter is, és az egyik órán ez a felolvasott textus került fókuszba, És ott azt a feladatot kaptuk, hogy arra a kérdésre fogalmazzunk meg választ, hogy ebbe a történetbe a koldusnak van-e hite? Hogy ő cselekvő, szóval részesévé vált ennek. Van-e valami szerepe, hogy ez történt velem? És akkor én azokban a napokban azokat az érzéseimet kapcsolatban így magamra ismertem, és nagyon, nagyon mélyen megérintett. Hogy minden nap elmegyek egy sétára, és akkor próbálok, várakozok arra a csodára, ami majd így felépít engem is. És sok emlékem eszembe jutott, amiket én úgymond csodákként éltem meg, de abban az időben felém is megfogalmazódhatott az a kérdés, hogy van-e hite a koldusnak, és ebből hármat szeretnék veletek megosztani. Az első emlékem az egy 98-as emlék, ez Kalocsán történt, amikor én katona voltam. És olyan érdekes, hogy tegnap, amik voltunk kurzuson, ami a gyászról szólt, az eszembe juttatta, hogy amikor katona voltam, akkor hunyt el édesapám. És talán az is hozzájárult ahhoz, hogy én ezt a katonaságot nem testileg, inkább lelkileg éreztem megterhelőnek. És sokszor úgy éreztem, hogy én előbb el fogok fogyni, mint az a 9 hónap, amit le kellene tölteni. És ott volt egy találkozás az egyik katonatársammal, akivel találkoztunk és beszélgettünk, aztán újra és újra beszélgettünk. És látva az én csüggedésemet, szomorúságomat, mindig azzal bíztatott, hogy még nagyon hosszú út vár rád, és ez hogy a példázatban az én tekintetemet is felemelte, hogy ez egy ilyen reményt adott, és a lelkemet is felemelte, de aztán a tekintetem visszafordult ezekre a minden szenvedős mindennapokra, és nem tört át az ő úgymond ígérete az én életemen. És ugye én itt is megkérdeztehettem volna, hogy ez ami történt velem, én ezért tettem valamit, szóval hogy van-e hite a koldusnak. A következő emlék az még koraibb, az 95-ös, amikor úgymond megismerkedtem az alkoholnak a úgymond hatásaival, és sajnos ez minden hosszú estéken át történt, és az egyik ilyen estén egy padon kötöttem ki, ahol egy jó barátom megtalált, és el is beszélgetett velem, hogy vagyok, meg hát, hogy mit kellene tenni, majd aztán elment. És én jó ismertem őt, és jó szándékában soha nem kételkedtem, de az, ami ezután következett, az úgymond fölülmúlt mindent, divatos szóval. Kb. Úgy 30 perc múlva visszajött, és hozott párizsit, kenyeret, és azt hiszem valami tejet, amitől én rögtön az alkoholos állapotból így magamhoz tértem. És arra gondoltam, hogy ilyen egyszerű, csak ezt kell cselekedni. De hát aztán ez az érzés elmúlt, ugye minden folytatódott tovább, és nem vettem erről példát, nem vittem tovább ezt a példát. És akkor itt is föltettem magamnak a kérdést, hogy hát volt hite itt a koldusnak, van hite a koldusnak. A harmadik emlék pedig a legrégebbi, ez egy ilyen 91-es, 92 környékén, amikor ugye iskola után így idősebbekkel bandába verődve próbáltuk kitalálni, hogy mivel töltsük el az időt, ha már egyszer nem tanulunk, mert ugye át az szóba se jöhetett. És azt találtuk ki, hogy beszökünk az óvoda területéről, és ott bujócskát játszunk. Hát Ez egy nagyon jó ötlet volt, mert ugye sötétség, ismeretlen terület, szóval ez egy jó bulinak ígérkezett. És ugye elindult a játék, és én ott álltam, és már lassan kifutottam az időbe, és nem volt rejtek helyem, és egyszer csak egy két évvel érettebb lány megfogta a kezemet, és a saját rejtek helyére elhúzott, hogy ne legyen, ne találjanak meg, és emlékszem, hogy ott csak guggoltunk egymás mellett szótlanul, és olyan jó érzés volt ez a törődés. Hát azt hiszem, én szerelmet is éreztem egyébként akkor. És ebből az érzésekből táplálva én mindig úgy éreztem, hogy ő nekem olyan, mint egy ilyen fénylő csillag az égen. De mint utólag, ugye ez a csillag, ez egy jelenség volt, de nem fényesített meg engem belül. És ugye itt is föltettem magamnak azt a kérdést, hogy hát igen, nekem ebben nem volt sok szerepem, hogy van-e hite a koldusnak. Szóval, ahogy ezekbe az emlékekbe megtapasztaltuk ezzel a megszólítással, adománnyal, érintéssel, ahogy a példázatban is olvastuk ezeket a dolgokat. Ugye ott az apostolok, de nekünk a világi életben sokszor az Úr minket, koldusokat, embereken keresztül szólít meg, de olyan embereken keresztül, akik a legbelsőbb érzéseinket töltik meg. Ezekbe a emlékekbe, ezekbe a történésekbe talán megtapasztaljuk a részeket, de nem keressük az egészet. Megtapasztaljuk a kis változást, de nem gondolunk arra, hogy képesek lennénk egy teljes változásnak a véghezvitelére. Jobb könyvében azt olvashatjuk, Isten szól egyszer vagy kétszer. Nekem meggyőződésem, hogy a nagyobb változásokat vagy valami nagyon jó, ami csoda, vagy valami nagyon rossz, katarzis előzi meg. Minap hallottam egy talán régebbi beszélgetést, ahol azon vitáztak, hogy sok kis katarzis van, vagy egy nagy. És ebben nem tudok állást foglalni, hogy sok kis katarzis van, vagy egy nagy. Sok kis csoda van, vagy egy nagy. Én ezt úgy gondolom, hogy minél jobban az ember elidegenedik Istentől, annál nagyobbnak, és annál úgymond hirtelenemnek érzi a csodát és a katarzist. Most azzal tudatosan nem szeretnék foglalkozni, hogyha ugye a koldus felgyógyul, és kilép egy életközösségből, belép egy új életközösségbe, kilép egy élet szabályok nyújtotta életbe, és belép egy másik szabályok közé, hogy milyen nehézségek és milyen feszültségek terhelik meg ezt a utat, amin Isten elhív, milyen nehézségek keresztezik ezt a életváltoztatást. De egyébként ez pár, talán két hónapja Ildikó egy prédikációjában nagyon szépen levezette. Viszont azt mindenféleképpen megemlítem, hogy megbeszélni kell róla, hogy ma Magyarországon ahhoz, hogy egy ilyen teljes pozitív változást az ember akár elindítson, nagyon, nagyon nehezen tud, mert nagyon, nagyon nem támogatók a körülmények ehhez. És nagyon nehezen sikerülhet ebből kifolyólag. és úgy gondolom, hogy ehhez tényleg csak Isten segítségével sikerülhet. De sikerülhet. És ez bizonyításképpen folytatom a saját történetemet visszakanyarodva, bemutatva, hogy van olyan, hogy maradva a példázatnál Koldusból, ha nem is Királyfi, de teológus hallgató az lehet. És ugye az új kérdés, ami ezután jön, hogy hát hogyan sikerült például nekem, amit a kérdés, amit föltettem magamnak. Akkor leírtam egy gondolatot, hogy mindig kerestem a transzcendencia közelségét, és megvolt bennem a befogadásának szűnni nem akaró igénye. A példázatra utalva, én is mindig, hogy úgy mondjam, a templomhoz közelültem le, hogy valami értéket kapjak, amiről nem tudtam, hogy akkor mi, csak azt tudtam, hogy nagyon nagy értéket képvisel, és tudtam, hogy erre vigyázni kell, ezt el kell tenni, mert ez erre az embernek szüksége van, használni tudja. Tehát ezt eltettem és őriztem. És ahogy most is, és akkor is éreztem, és mindig is megemlékezek ezekről az adományokról, ezekről a csodákról, és arról a szabadításról, amit Isten az ő elhívásával velem és bennem tett. Persze én is elindultam minden reggel, minden nehézséggel megküzdöttem, de minden nehézség végén ott volt egy áldás. Mert hittem benne, és ezeknek a történeteknek, amikor megtörténtek, éreztem azt a transzcendens kifejezését, mint hogyha azt mondaná, hogy itt vagyok veled. Tehát úgy is fogalmazhatnám, hogy találkoztam vele, és ezért hittem benne. Bár az még akkor nem volt egy kristálytiszta érzés. Az út nagyon hosszú, ugye ezek nap-nap után történnek, és ez az út, hogy az embernek kialakuljon a hite, az nagyon hosszú. De talán ez az életünknek a értelme, hogy ezt az utat végigjárjuk, és kialakuljon bennünk egy tézis arról, hogy hogyan találhatjuk meg Istent. Nekem két dolgot mindenféleképpen leszűrtem az eltelt időből, amiről beszéltem. Az első, hogy a vallásosság egy véget nem érő fejlődni és alkotni akarás. És ahol ez nincs, vagy mindenki gondolja, amire akar, ahol ezt meggátolják, ott hiányos vallásosság van. A másik pedig, amit megfogalmaztam, hogy a keresésnél ismerjük fel a transzcendens középpontot, az Urat, aki létezésünknek az orientációja. Ezt körülbelül így általánosságba fogalmaztam meg. A személyes részemről pedig a végső konklúzióm, hogy azután, hogy sok dolgon keresztül ment a vallásosságom, az én vallásosságom legnagyobb öröme az, hogy már mint nem koldus, ugyanúgy leülök, akár otthon, akár itt a kápolnába, és Istenről elmélkedek és gondolkodok, és arról, hogy találjam meg azokat a lehetőségeket általa, hogy segítségére legyek abban, hogy elhívhassa azokat az embereket, akiket ő szeretne. Összefoglalva bennem ezek a gondolatok születtek meg az elmondott dilemmáim közepette, és ezt az végső konklúziót, végső cselekvést, utat találtam magam számára múltban, a múltam és a jelenem alapján. Advent idején, a várakozás idején mindenkinek azt kívánom, hogy sok otthoni és sok templomi elmélkedést és gondolkodást hozzon neki a ünnepi idő, és ennek fényében történő közelséget és találkozást találjunk. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk. Istenem, köszönöm neked a csodákat, amiben megszólítasz, adományokat adsz, megérintesz, vagy nehézségek közepette, nehézségek végén áldást adsz nekünk. Minden időben meg kell, hogy emlékezzünk erről, és minden időben áldást kell mondani neked erről, ha csak veled való elmélkedés közben magunkban. És ennek vonalán én megköszönöm neked a mai alkalmat, amit szintén egy általad adott csodáként éltem meg itt a gyülekezetbe. Köszönöm neked ezt a mai vasárnapot. Amen. Foglaljunk helyet, és akkor most mi lenne, hogyha 309